Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 8. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Bandi, elé tegyétek, elé. És a 162. énekünket énekeljük. A 162. énekünket kijelölt verseivel, az első 4 versével, valamint a 7, 8 és 9. verseit. Az első vers így kezdődik: Im béjöttünk nagy örömben, felséges Isten. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mennek és földnek Ura, dicsőítünk és magasztalunk Téged. Dicsőítünk, mert örök időknek előtte vállaltad a Te néped megváltását. Köszönjük Tenéket, hogy elfogadtad azokat, akiket az Atya Tenéked adott, és eljöttél erre a földre az időnek teljességében. Köszönjük Néked, hogy fölvetted emberi formánkat Istenségedre, és megváltottál bennünket a Golgota keresztjén. Köszönjük Tenéket, hogy nem csak meghaltál, hanem föl is támadtál a halálból, mint mindenható Úr, megmutattad dicsőségedet, nagyságodat, erődet. És köszönjük Tenéket, hogy most ugyanott ülsz, ahonnét eljöttél, az Atyának jobbján, az örök dicsőségben. Előtted hódolnak a mennyei seregek, és dicsőítenek, és áldanak Téged a szent angyalok és az üdvözült lelkek. És köszönjük, hogy Téged magasztal ez az egész föld a maga egész valójában. Téged magasztalnak a teremtményeid, Téged dicsőítenek a hegyek, a madarak, a növények, az egész valóság. És köszönjük Néked, hogy mi is beállhatunk ebbe a sorba, és mi is Téged, az örökön örökké élő, megváltó Urunkat dicsőíthetjük és magasztalhatjuk. Kérünk Téged arra, hogy áld meg most a mi Isten tiszteletünket. Áld meg azzal, hogy szólsz hozzánk, hogy megérinted a szívünket, lelkünket, hogy formálsz bennünket, hogy alakítasz, hogy a Te akaratod szerint való emberek legyünk mindnyájan. Kérünk Téged, hogy segíts, hogy ne csak hallgatói legyünk a Te igédnek, hanem megtartói is. Köszönjük Néked, hogy együtt lehetünk. Köszönjük Néked most az elmúlt hetet. Köszönjük, hogy megoltalmaztál, megerősítettél minket a nehézségeink között. Voltak itt a gyászban, sír mellett, voltak itt az emlékezés nyomorúságában, nehézségeiben. Voltak itt a munkája elvégzésében, nehéz feladatok megoldásában. Köszönjük Néked a Te áldásaidat, közelségedet, gondviselő hűségedet, Urunk. Kérünk, hogy legyél most itt közöttünk is, és áld meg azokat a helyeket, ahol körülötted gyűlnek az emberek, Téged dicsőítenek és Téged várnak. Kérünk, légy jelen ott is, és áld meg őket is. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-nak a mai napra vonatkozó tanítását.
Kedves testvérek, a mai vasárnapon a Heidelbergi KT első nagy fejezetének a végéhez érkezünk, és most hallgassuk meg a még hátralévő tanítást, kérdéseket és a ráadott válaszokat. Nem igazságtalanul cselekszik ki Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni. Erre a válasz nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna, de az ember az ördög ösztönzésére szándékos engedetlensége által mind magát, mint ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. A következő kérdés. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagy-e Isten? Semmiképpen nem. Sőt, felettébb haragszik, mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örökkön büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvénykönyvben, hogy azokat cselekedje. Hát Isten egyszer s mind nem irgalmas is? Isten irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazság azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő megszenteltsége, felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké tartó testi-lelki büntetés kövesse.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg most Isten igéjét. János apostol második levelét olvassuk el. János apostol második levelében így szól hozzánk Isten igéje. A presbiter, a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, akiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot, az igazságért, amely megmaradt bennünk és velünk lesz mindörökké. Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, akik igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. És ha valaki elmegy hozzátok, és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be a házatokba, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben. Sok írnivalóm volna néktek, de nem akartam papírossal és tintával, hanem remélem, hogy elmegyek hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei. Amen. Kedves testvérek, mai alkalmunkon egy újabb apostol arcképe rajzolódik elénk, ez pedig János apostol. Talán ő az egyik legjobban ismert apostol, mert több újszövetségi könyvet is írt, csak Pál apostol és Lukács írt nálánál többet. Isten által adott nekünk egy evangéliumot, János evangéliumát, három levelet, és egy prófétai könyvet, a jelenések könyvét. Ezek az írásai természetesen Isten kijelentései, de az ő lényébe is bepillantást engednek nékünk. Kiviláglik az evangéliumából, hogy milyen viszonyban volt az Úr Jézussal, milyennek látta Jézust. A leveleiből érzékeljük, hogy hogyan viszonyult a gyülekezetekhez, az Isten népéhez, és a prófétai könyvből pedig megismerhetjük azt a jövőképet, amit Isten által adott nekünk is. Egyike volt János is az Úr Jézus legbensőbb köréhez tartozó négy tanítványnak, akik tulajdonképpen már két testvérpár voltak, amint most már előttünk is ugye kikristályosodik, Péter és András, és Jakab, és aztán János a negyedik. János apostollal legelőször a János evangéliumának az első részébe találkozunk, amikor is barátjával, Andrással együtt keresztelő János tanítványaiként bukkannak fel, és aztán, amikor hallják Jánostól, hogy ott megy az Isten báránya, a megváltó, aki elveszi a világ bűneit, ott megy a messiás, akkor rögtön ott hagyják János, keresztelő Jánost, és mennek mindjárt Jézus után. Ennek a Jánosnak a személyisége nagyon hasonlít Jakabéra, a testvérére, akiről az elmúlt vasárnap beszéltünk. Általában együtt is szerepelnek az evangéliumokban. Nem csak Jakab kapta a mennydörgés vagy vihar fia elnevezést az Úr Jézustól, hanem János is. Ők ketten a vihar fiai, a mennydörgés fiai. Ő is akarta a tüzet a samaritánusokra, ő is részt vett abban a vitában, hogy ki a nagyobb a tanítványok közül. Ő is ott volt, amikor eltiltottak egy embert, aki Jézus nevében démonokat űzött. Tehát ugyanaz a heves, túlbuzgó természet volt benne is, mint ami a testvérébe Jakabban. Ezt azért mondom, hogy felejtsük el bátran azt a képet, amit ilyen középkori ábrázolások mutatnak. Tudnék János ugye ilyen nőies alakként szerepel általában, aki szőke szelíden borul oda Jézus vállára, és hozzá simul, és rajongó szemekkel pillant rá. Tehát János apostolt ne így képzeljük el, ez egy téves felfogás. Ugyanolyan természete volt neki is, mint Jakabnak, vagy ugyanolyan természete volt, mint Péternek, egy heves, egy temperamentum, és egy dinamikus ember volt, faragatlannak is lehetne mondani, barátságtalannak is lehetne mondani, egy nyers személyisége volt Jánosnak is. Nos, hát ő van most előttünk, akiről az első, amit megállapíthatunk, hogy az igazságnak az elkötelezettje volt. Az igazságon, mostan nem valami emberi igazságot értünk meg, a saját igazságát, hanem Istennek az igazságát, azt, amit Isten kijelentett, az az ő igazsága. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy az itt személyben megtestesült, Jézus Krisztusban megtestesült az igazság. Ő az Isten igazságának, az Úr Jézus Krisztusnak, illetve az Isten kijelentett, szavakba foglalt igazságának az elkötelezettje. Ez minden írásából kitűnik. Mindjárt, amikor az ő leveleit olvassuk, akkor feltűnik egy ilyen fekete-fehér gondolkodásmód. Fekete-fehér gondolkodás. Valami nála vagy fekete, vagy fehér, de nem szürke, nem maszatos. Minden egyértelmű. Ilyen ellentétekbe fejtegeti az Istennek az igazságait, az Istennek a dolgait. Szemben áll az evangéliumában a sötétség és a világosság. Az élet és a halál. Az Isten országa és a gonoszság országa. Isten gyermekei a sátán gyermekeivel. Ítélet az igazak, és ítélet a gonoszok felett. Feltámadás az életre, és feltámadás a kárhozatra. Jézus Krisztust vagy elveti valaki, vagy elfogadja valaki. Vagy gyümölcsöt terem valaki, vagy terméketlen valaki. Vagy engedelmes valaki, vagy engedetlen. Vagy szeret, vagy gyűlöl. Tehát ilyen éles ellentétekben írja le az Istennek a kijelentését ez az apostol. Nagyon tudatában van annak, hogy az igazság és a hamiság között egy ilyen éles határvonal van. Éles határvonal van, amit nem lehet elmosni. Ez, mondom, ha olvassuk a leveleit, újra meg újra itt és ott a szemünkbe ötlik ez a fajta stílusa, egyedi stílusa, bár mondhatjuk, hogy ezt Jézus Krisztustól tanulta, mert az Úr Jézus is ugyanilyen élesen fogalmazott. Tehát ami fehér, az őnála is fehér volt, és ami fekete, az őnála is fekete volt. Tehát János, hogy így mondjam, ezt Jézustól tanulta, ezt a fajta, ezt a stílust, ezt a megnyilvánulási módot, és mindig, az összes levelében mindig ilyen egyértelműen, világosan, radikális mondatokba fogalmazza meg azt, amit meg akar fogalmazni. Röviden fejezi ki magát, érthető szavakból állnak a mondatai, ellentétes egy kicsit Pál apostollal, mert Pálnak megint más a stílusa, hogy fejtegeti az Istennek a dolgait. Ez Jánosnak a sajátos stílusa. Nos, különösen érződik az igazság iránti elkötelezettség ebből a stílusból, magából. Magában az ő összes írásaiban az igazság szó az evangéliumban 25-ször szerepel, a leveleiben, illetve a többi írásaiban 20-szor. Tehát összesen 45-ször használja ezt a fogalmat, ami egy elég gyakori fogalom őnála. Tehát látszik, hogy már ebből is látszik, nem csak a stílusából, hanem a szó az igazság szavának a használatából is, hogy mennyire elkötelezettje az igazságnak ez az ember. Különösen akkor érezzük ezt meg, amikor szembefordul bizonyos tévtanítókkal. Az igazság iránti elkötelezettség önálló itt válik, hogy így mondjam, a legkézzelfoghatóbbá, amikor szembefordul a tévtanítókkal. Az ő korának a tévtanítóit így hívták, hogy a gnosztikusok. gnosztikusok. Erről most nem akarok a testvéreknek előadást tartani, ez egy ókori vallás, filozófiai mozgalom volt, nagyon sokszínű és nagyon széles körben elterjedt mozgalom, ami nagyjából a kereszténység megjelenése előtt kezdett kibontakozni, és aztán volt ebben a görögök racionalizmusából, és volt bennük a kelet miszticizmusából egy ilyen keverék, és amikor fölbukkant a kereszténység, és látták a gnosztikus tanítók a kereszténységnek a tanításait, megpróbálták még azt is belefoglalni az ő rendszerükbe, és létrejött egy ilyen racionális, misztikus, keresztény színezetű gnosztikus mozgalom tulajdonképpen, vagy gnoszticizmusnak nevezik ezt a vallás filozófiai irányzatot. Ezek az emberek úgy adták el magukat, hogy mi vagyunk azok, akik a kereszténységet igazán magas szinten képviseljük. És így mentek be a keresztény gyülekezetekbe is, és ottan jöttek, hogy hát nem az a páli tanítás az igazi, és nem az, amit ti a Pétertől hallottatok, vagy a Jánostól, vagy Jakabtól, vagy, hanem amit mi mondunk nektek, ez az igazi keresztény tanítás. A mi általunk értelmezett kereszténység az igazi kereszténység, és ez a magasabb rendű kereszténység, és ha ti előre akartok lépni a keresztény hitben és a kereszténységben egyáltalán, akkor nektek el kell fordulni a ti korábbi tanítóitoktól, és jönni kell utánunk, mert mi megtanítunk titeket, és majd tovább vezetünk benneteket a kereszténységnek egy magasabb szintjére. Hát ez volt az eszmekör, ami ellen ez a János apostol különösképpen is harcolt. Harcolt ez ellen egyébként már Pál apostol is, már az ő leveleiben is ott vannak ezek ennek a nyomai, de különösen János írásaiban érződik ez az él, az antignosztikus, a gnosztikusok elleni él. Különösen az zavarja őt, hogy ez a mozgalom úgy fejezték ki ezt, hogy feloldja a Krisztust. Feloldja Krisztust. Nagyon érdekes a János első levele 4. részének a 3. versében. A mi Bibliánkban más az olvasat, a görög szövegnek más a fordítása a mi Bibliánkban, mint amit például olyan egyházatják, mint Origenész vagy Alexandriai Kelemen is még olvastak. Tehát az ő alapszövegük egy kicsit más volt. A mi szövegünk az úgy van, hogy erről ismerjétek meg az Isten lelkét, valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van, és valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. Most ezt a régi egyházatják még úgy olvasták, hogy az a lélek, aki Jézust feloldja, nincs az Istentől. Ez volt a legeredetibb szöveg, amit János maga írhatott. Az a lélek, ami Jézust feloldja. Tehát János apostol a gnosztikus tanításokban Jézus feloldását látta. Ők ezzel kezdi az első levelét János apostol, hogy ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit láttunk, amit a kezeinkkel érintettünk, az életnek az igéjéről, vagyis Jézusról, ezeket tudtuk, hallottuk, mondjuk el nektek, hogy ti is tudjátok ezeket a dolgokat a Krisztus felől. És akkor most jön egy tértanító társaság, aki ezt az egészet, amit mi elmondtunk, szépen feloldja. Az se úgy volt, ez se úgy volt, azt nem úgy kell érteni, amaz nem úgy kell érteni, semmit nem úgy kell érteni, ahogy annak idején az apostolok nektek elmondták. Hát a Jézus feloldása az, ami János apostolt a leginkább, hogy így mondjam, fölidegesíti, és arra tüzeli, hogy ő az igazság védelmében, a Krisztus védelmében, az Isten kijelentése védelmében síkra szálljon, és azt elkezdje védelmezni. Testvérek, hát mondhatjuk, hogy ma már nincs ez a gnoszticizmus, de ezzel egy nagy tévedésbe ringatjuk magunkat, mert ma is van gnoszticizmus. A gnoszticizmus egyáltalán nem halt meg. Ez tovább élt különböző nevek alatt. Az egész történetben mind a mai napig megvan a gnoszticizmus. Voltak éppen a mai kornak az uralkodó filozófiai irányzatát is gnoszticizmusnak lehetne nevezni. Mert ez is egy olyan gondolatok vesznek körül bennünket, hogy hát van ebben miszticizmus, van ebben racionalizmus, van ebben egy kis kereszténység, mindent egy kalapba beledobálnak, egy ilyen nagy szinkretista egy veleg. Ez a mai embereknek, hogy így mondjam, a vallása. Egy modern dolognak tűnik ez. Innen is egy kis keleti filozófia, egy kis jóga, egy kis hinduizmus, egy kis buddhizmus, egy kis kereszténység, egy kis marxizmus, egy kis mit tudom én micsoda, és akkor ebből létrejön az igazi vallás. Ugyanezt mondták a gnosztikusok is annak idején. Ma is ugyanez van, testvérek. A történelemben nevezték ezt a fajta gondolkodást, illetve az ezt képviselőket rózsakereszteseknek, nevezték őket szabadkőműveseknek. Lehet nevezni Jung pszichológiának, Jungnak az egész komplex pszichológiája nem más, mint a gnoszticizmusnak egy változata, ezért is annyira népszerű a mai posztmodern gondolkodók között Jung. Egy gnosztikus vallás van körülöttünk is, például az ős magyar vallás, ez is egy ilyen gnosztikus rendszer, ami keveréke a pogányságnak, a római katolicizmusnak, babonáknak, meg ki tudja még mi mindennek, alig lehet szétboncolgatni, hogy miből állították össze ezt, amit úgymond az ős magyarok vallásának kellene most nékünk tekinteni. Testvérek, ezekben a dolgokban egy a lényeg ma is. Mindegyik Jézust feloldja. Azt a Jézust, akit mi a Bibliából ismerünk, feloldja. Ez a Jézus, akivel itt találkozunk a világban, nem a Bibliának a Jézusa, aki Isten és ember egy személyben. Aki egy teljhatalmú úr, aki az egyedüli kijelentése az Istennek. Aki az egyedüli megváltója a bűnbe szakadt embernek. Aki feltámadta a halálból. Aki hitre szólít bennünket, és az ő követésére szólít minket. Ez a Jézus, akivel itt találkozunk a Bibliában, nem az, akivel a legtöbbször a világban találkozunk. A név ugyanaz, csak éppen a tartalom nem ugyanaz. Ma is, testvérek, szükség van arra, hogy legyenek az igazság iránt, Jézus Krisztus iránt, az igazság iránt elkötelezett emberek. Neked is, nekem is annak kellene lennünk, mint Jánosnak anno. És hangoztatnunk ebben a gnosztikus világban ugyan ezeket a régi igazságokat, amiket ő is látott, hallott és érintett a kezeivel. És aztán le is írt nekünk. Hangoztatnunk kell a szavainkba, bizonyságtételeinkbe, munkahelyen, családunkba, itt ahova Isten vezet bennünket. Újságokba le kell írnunk, újra meg újra el kell mondanunk az Istennek az igazságát. Elkötelezett módon fölvállalni azt. Nem véletlen, hogy János apostolnak van még két kedves szava, az egyik a szeretet, majd arról még mindjárt beszélünk, a harmadik kedves szava pedig a bizonyságtétel. Az is nagyon sokszor szerepel az írásaiban. A bizonyságtétel. Igen, mert úgy gondolta, hogy bizonyságot kell tennünk, más nem kell robbantanunk, meg lefegyvereznünk, meg leölnünk másokat, bizonyságot kell tennünk az igazságról. Ő egy ilyen ember volt tehát, testvérek, hogy az igazság szenvedélyes elkötelezettjének kell őt neveznünk és tartanunk. Ugyanakkor, és itt a második dolog, a szeretetnek az elkötelezettje is. A szeretetnek az elkötelezettje is. Ezt nehezen tanulta meg ez az apostol. De Jézus megtanította neki, a szeretetet is szeretned kell, nem csak az igazságot. A szeretetet is szeretned kell. Egy alkalommal olvassuk, hogy Jánosék jönnek ott a Jézushoz, és mondják, hogy, sőt, János mondja Jézusnak, hogy láttunk valakit, aki ördögöket űzött a te nevedben, és mi eltiltottuk őt, mert nem követ téged velünk együtt. Akkor aztán Jézus megszégyeníti őket. És megmondja, hogy ezt nem kellett volna nektek tenni. Ezt nem kellett volna tenni, ne tiltsátok el, mert senki nincs, aki csodát tesz a nevemben, és már is gonoszul szólhatna ellenem. Aki nincs ellenünk, az velünk van, mondja Jézus nekik. Vagyis nem jól tettétek ezt a dolgot, kedves János. Ez nem volt egy szeretetteljes megnyilvánulás a részetekről. Nem szeretetből jött ez, hogy ti eltiltottátok azt az embert. Ez másból jött. És ha ott olvassuk, testvérek, a Bibliát Márk evangéliumában, akkor ott olvassuk, hogy nem sokkal előbb az apostolok megszégyenültek, mert jött egy édesapa, aki hozta a fiát Jézushoz, és a tanítványokat kérte, hogy üzzék ki a fiából a gonosz lelket, ami megszállta azt. És a tanítványok próbálták, és nem sikerült nekik. És utána Jézus aztán megszabadított azt a gyermeket ettől a megszállott állapotából, de nem sokkal később ugye jönnek a tanítványok, és látnak valakit, aki nem is jár velük, nem követi velük együtt Jézust, hanem olyan külön utas hívő, és ő meg ördögöket űz Jézus, és neki meg engednek a démonok, és ő ki tudja űzni azokat a démonokat. És mindjárt ott van bennük ez a gondolat, hogy hát hogy lehet, hogy mi akik Jézusra ennekünk nem sikerült, ő meg nem jár velünk, és neki sikerül, akkor itt valami nem stimmel, azt el kell tiltani. El kell tiltanunk azt a szektás ember, mert nem tartozik hozzánk, nem követi velünk együtt a Krisztust. Inkább ez egy ilyen, nem szeretetből fakad ez, hanem inkább egy ilyen irítségből, egy ilyen féltékenységből. Nem véletlenül, hogy Jézus azt mondja neki, nem. Azért, mert nem jár velünk, az én nevemben űz ördögöket, ő még hívő, szeretnetek kell őt. Szeretnetek kell őt. És aztán tanította őt Jézus akkor is, amikor a samaritánusokra tüzet kért, ugye? Mert ő is ott volt, Jakabbal a testvérével együtt. Akarod, hogy mint Illés cselekedett? Ugye emlékszünk múlt vasárnap erre a történetre. Tűz szálljon le, hogy hadd emészze meg őket, ugye kicsit, nagyot, gyereket, minden, nem érdekes, hadd vesszerek, mert nem fogadtak be minket. Nem megyünk tovább, pusztuljanak. Ez János, te vele született heves, temperamentumos, dühös természet, sértett, bosszúvágyó természete. Hát ott is ugye Jézus hogy hűtötte le őket, hogy nem tudjátok, minémű lélek lakik bennetek. És aztán Jézus tanítja őt arra, hogy szeretni kell ezeket a samaritánusokat, inkább nem pusztítjuk el őket, hanem elmegyünk egy másik faluba, aztán ott befogadták őket. Hát Jézus, hogy így mondjam, így lépésről lépésre tanítgatta őt, János apostolt a szeretetre. Legyél az igazság szenvedélyes elkötelezettje, de a szeretetet is gyakoroljad. A szeretetet is gyakoroljad. Aztán hát úgy tűnik, hogy János megtanulta ezt a leckét. Mert az evangéliumából is, és a leveleiből is azért már mégis úgy áll előttünk, mint egy szelíd lelkű, egy szeretetteljes ember, akinél a szeretet egyébként soha nem valami hangulatba, vagy valami szentimentális érzésbe merül ki, hanem mindig azt hangsúlyozza, hogy a szeretet nem más, mint az Isten parancsolatainak a követése. Így szeretjük Istent, hogy követjük az ő parancsolatait, és úgy szeretjük az embertársainkat, ha követjük a velük kapcsolatba adott isteni parancsokat is. Szeressük az embereket, szeressük a keresztjén testvéreinket, újra meg újra leveleibe testvérek, állandóan ezekbe a kifejezésekbe ütközünk bele, amiket már ő idősebb fejjel írt. Mint egy ilyen vörös fonalként húzódik keresztül az egész írásmű, minden írásművén a szeretetnek a hangsúlyozása. Olyan szép testvérek az, hogy egy öreg korában van egy ilyen történet, talán legenda, de nem biztos, hogy legenda. Az öreg János apostol egy pogány fiatal embert szóba elegyedett, és aztán beszélt neki elég sokat a Krisztusról, és rábízta az egyik gyülekezetnek a vezetőjére. Mert ő elment onnan, és mondta, hogy itt van ez a fiatal ember, kedves pásztor, lelki pásztor, ugye, viselt gondját, ez most indulóban van a hit útján. És aztán elment onnan arról a vidékről János apostol. A fiatal ember befogadta az a lelkész, tanítgatta, meg is keresztelte, de aztán az ifjú valahogy úgy egyre jobban eltávolodott az úrtól, meg a gyülekezettől is, kikerült a gyülekezet vezetőnek a látóköréből is ez a fiatalember, és egyre nagyobb gonoszságokba keveredett. Egy ilyen rabló csapatot gyűjtött maga köré a történet szerint, és az hegyek és az erdők között bujkáltak, sőt a rablóknak a vezére lett ez a keresztjén ember. És aztán János újra megjelent annál a gyülekezetnél, és kérde a lelkészt, hogy adj számot a kincsről, amit rád bíztam. De a lelkész nem érted, hogy milyen kincsről beszél az öreg. Mondta neki az öreg János apostol, hát a fiatal emberről beszélek. Ja, hát az ez és ez lett. Az meghalt, mondta a lelkész. Az meghalt. Milyen halállal, kérdezte János. Hát az a bűnnek a halálával halt meg, elfajzott utonálló lett. Rabló vezér lett belőle. És akkor az öreg János kérdezte, hol találom meg? És fogta magát, elkezdte keresgélni az erdőbe, ahol a rejtekhely volt. És addig-addig ment, míg meglátta messziről ezt a rabló vezért. Az is meglátta őt. És amikor János meglátta, akkor megszagadta a ruháit. Megszagadta a ruháit. A fiatal ember akkor elkezdett, mert fölismerte, hogy az öreg az beszélt nekem először a Krisztusról. És amikor látta, hogy megszagadja az öreg a ruháit, fogta magát, azt elszaladt. Nem akart Jánossal találkozni. De János, amennyire az erejéből telt, öreg ember volt, pedig ment utána. És kiabált utána. Fiam, fiam! Szeretett fiam, miért futsz atyád elől, aki öreg, erőtelen és fegyvertelen is? Ne fuss előlem! Így kiabált a fiatalembernek. Aztán az megállt, és megvárta az öreget. Aztán odament hozzá, és azt mondta, fiam, hát én imádkoztam érted a Krisztushoz. Ő küldött most is hozzád engemet, hogy mi van te veled? Milyen útra tévedtél te? És akkor, amikor hallotta az öregnek a szeretetteljes szavait ez a rabló vezér, akkor egyszer csak eldobta a fegyverét, elkezdett reszketni és jajgatni, és az apostol nyakába borult, és kezdte ölelgetni végül. És lényeg az, hogy bűnbánatra jutott, és meglátta, hogy ez nagyon nem jó út, amire elment, és aztán visszatért az apostollal együtt, visszatért a gyülekezetbe. Tehát arra szokták ezt a történetét föl emlegetni, János apostol akár egy emberért is így, hogy így mondjam, el tudott menni, mert ennyire fontos volt neki egy ember is. Hogy ennyire szeretni tudta. Az még az ilyen rablóvá vált keresztjéneket is. Hát ez megszégyenítő, azt hiszem, nekem is, meg mindnyájunknak ez a történet. Most attól függetlenül, hogy igaz vagy nem igaz, én hajlok rá, hogy ez is egy igaz történet. Ő a szeretetnek is az apostola volt, testvérek. Nos, nézzük harmadszor azt, hogy nem csak az igazságnak az elkötelezettje, és nem csak a szeretetnek az elkötelezettje, hanem ez a kettő az apostolban valahogy egyensúlyban volt. Ez a harmadik dolog, amit szeretnék aláhúzni, az igazság és a szeretet egyensúlyban volt ebben az emberben. Nagyon sokszor, testvérek, ilyen egyensúly zavaros keresztjénekkel lehet a mai világba találkozni. Van olyan keresztjén, aki állandóan a szeretetet hangsúlyozza. A szeretet így, a szeretet úgy, és a lónak mindig ezen az oldalán lóg az illető. A szeretet így, az így, jobbra-balra mindig a szeretet. Ezek az emberek általában közben nem veszik észre, hogy megerőtlenítik az igazságot. Az Istennek az igazságát, az Istennek a kijelentéseit. Sőt, ezek között az emberek között nagyon sokan nem is szeretik az igazságot. Az igazságot nem szeretik. Nem is érdekli őket az igazság. Lehet, hogy teljesen ilyen relativisták, ahogy mai világban mondják, viszonylagosság hívők, hogy így mondjam, nem tudnak mit kezdeni, hogy így mondjam, az igazság gondolatával. Ők állandóan csak a szeretetről papolnak. Testvérek, aki hát így gondolkozik a mai világban, attól arra azt mondjuk, hogy az egy ilyen egyensúlyzavaros ember. Nem jó ez, ha valaki állandóan csak a szeretetről beszél, mert különösen nem, hogyha a szeretet nevében az igazságot, hogy így mondjam, teljesen háttérbe szorítják, vagy letiporják, vagy egészen megsemmisítik. Ez nem a bibliai szeretet, testvérek. A bibliai szeretetről azt olvassuk a szeretet himnuszában, hogy nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Nem örül a hamisságnak, a hazugságnak, a tévejgésnek. Aki valóban szereti a másikat. Hát nem örvendezünk, hazajön a gyerek, hogy így csapta be a tanárt, úgy csapta be a tanárt, hogy valami szélsőséges példát mondjak, nem kezdjük mindjárt veregetni, hogy de ügyes vagy kisfiam, így kell ezt csinálni, ugye? De nem örülünk neki, hogy, mert ez egy hamisság, egy hazugság. Nem fogadjuk el. És hova vezet, testvérek, hogyha mondjuk az egész ország valakinek a vállát veregeti, hogy de így kell hazudni, hát ez a lényeg, ez az igazság, hogy ez a jó, ez a helyes. Hazudjunk csak, nyakra főre, ne törődjünk semmivel, ez így a jó. Nem, testvérek, a hazugságot, a tévejgés nem szeretet. A szeretet nem hagyja jóvá ezeket a dolgokat. Ami jóvá hagyja, az már nem szeretet. Az a szeretetnek valami utánzata, valami szegényes, nyomorult pótléka. Nem szeret az, aki az igazságot elmismásolja, eltiporja, elnyomja. Nehogy így magunkat is félrevezessük, testvérek, mert ennek a veszélye ugye fönnáll, sajnos. A szeretet nevébe ugye. Hát, az igazságot szépen háttérbe nyomjuk, ugye? Otthon is, családba kezdjük ezt, apákként, anyákként, ugye, nem érdekes az igazság. Ha szeretjük a gyereket, hát hadd gyarapodjon az életébe a hamisság, a hazugság. Nem szólunk neki. Éli főpap se szólt a fiainak, ugye? Csak lopjatok, gyere. Hát igaz az Úrnak, nem tetszik, hogy az Úrnak szentelt dolgokból loptok, meg hazudoztok, meg csaltok össze-vissza. De hát én nem szólok nektek, mert olyan jó szülő vagyok, hogy én a ti gonoszságaitokat szó nélkül hagyom. Annyira szeretlek benneteket, hogy csináljátok csak tovább. Hát az Isten számon is kérte Éli főpaptól is, ugye? Ez nem szeretett, testvérek, ez valami, nem is tudom micsoda. Ez cinkosság a gonoszságban inkább. Van, aki aztán a gyülekezetben nézi el a gonoszságot, a tévegést, a hazugságokat, és mindenki azt csinál, amit akar, nem szólunk semmit, nem intjük egymást, nem figyelmeztetjük egymást, hívőként se figyelmeztetjük egymást, nem intjük egymást, hadd menjen, szeretjük egymást keblemre. Ott vannak testvérek, ez állandóan ezzel találkozik az ember sajnos az ökumenikus mozgalomba is. Itt vannak testvérek, sajnos van egy egyház, amelyik a Krisztust ma is feloldja. Ez a római katolikus egyház, ki kell mondani, testvérek. Meghamisítja a Krisztus evangéliumát. Elég bemenni egy templom. Most voltam Egerbe, bementem az egyik nagy templomba, és ott van kiírva, hogy hogy lehet üdvözülni. Mennyi jó cselekedet kell hozzá. Hát testvérek, ez Krisztus feloldása, meghamisítása. És akkor megyünk, és akkor gyertek keblünkre, mert mi ugyanazon az úton járunk, egy Istenünk van. Az igazság elnyomva, eltaposva a háttérbe. Nem lehet, testvérek, ez nem szeretet. Ez más. Mondjuk ez ebben az egyházi viszonylatban inkább ilyen anyagi érdeknek lehetne inkább nevezni, nem szeretetnek. Persze most a másik oldal. Ugye, ugyanakkor arra is vigyáznunk kell, hogyha már Isten kegyelméből megismertük az igazságot. Isten igazságát, az ige igazságát. És tisztán áll előttünk Istennek az akarata, Istennek a gondolatai, ezeknek az összefüggései. A gondolataink is tisztulnak, és az igazság, hogy így mondjam, átjár bennünket, és az igazság lelke vezérli a gondolatainkat. Nem szabad, hogy szeretetlenül képviseljük az igazságot. Nem szabad, hogy szeretetlenül képviseljük. Lehet, testvérek, hogy van ilyen. Biztos, hogy én is, meg sokan bele tudunk ebbe a hibába is esni. Hogy egyszerűen kemények leszünk, durvák leszünk, valami gőg vesz erőt rajtunk, és bántóak leszünk, és hidegek leszünk, és ridegek leszünk a többi emberrel szemben. Most attól függetlenül, hogy családtag, vagy katolikus, vagy én nem tudom, kicsoda, micsoda az ember. És nem szeretetben képviseljük az igazságot. Ha a lónak erre az oldalára esünk, akkor meg megerőtlenítjük a szeretetet. Ha a szeretet oldalára megerőtlenítjük az igazságot, ha az igazság oldalára csúszunk, megerőtlenítjük a szeretetet. Valahogy a lovat középen kéne ugye megülni, hogy a szeretetből is, meg az igazságból is úgy egy formán lenne a szívünkben, a lelkünkben, az életünkben. Mind a kettőnek valahogy vegyülni kell. Úgy van ez, testvérek, hogy Jézushoz oda hajolt ugye János apostol, mert van egy ilyen az utolsó, vagy oda Jézus kebléhez megy, oda hajol Jézushoz. Ott Jézushoz közel volt ez az apostol, és a szeretetét is, és az igazságát is átvette. Hogy így megtanulta Jézustól ezt a kettőt. És vegyült benne ez a kettő. Elolvassuk ezt a János második levelét. Az elején az igazságról beszél, illetve a szeretetről, utána átmegy az igazságra. Majd olvassák el a testvérek, és nem akarok már belemenni ebbe is. De csodálatos látni nála, hogy a szeretet az igazsággal vegyül. Csak egy mondat itt, azt mondja, kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Úr Jézustól, az Atyának fiától igazsággal és szeretettel. Igazsággal és szeretettel. A szeretetet hangsúlyoz. De utána rámegy arra is, hogyha jön egy tévtanító, ne fogadjátok be a házatokba, sőt, ne is köszöntsétek azt. Szeressétek, mint az ellenségeteket. Szeressétek, de ne álljatok cinkosként mellé, mondja. Ez az igazság és a szeretet érzékeny kettőse. Nekünk is, testvéreim, úgy kívánni kell ezt a dolgot, hogy ez Istenünk, az Urunk valahogy bontakoztassa ki bennünk ezt a kettőt. Mert az igazságot is megismerjük, és képviseljük, és síkra szálljunk mellette, de ugyanakkor szeressük is azokat, akik felé ezt tesszük. az igazságot követve szeretetbe. Pál apostol az Efézusi levélbe ezt tartja a hívő élet legfelsőbb szintjének. A legérettebb korú hívő az, aki az igazságot szeretetben és a szeretetet igazságban tudja képviselni és megélni. Hát az Úr legyen kedves hozzánk, és munkálja bennünk, testvérek, hogy mi vágyjunk erre az érett férfiúságra. Végül oda jutunk, testvérek, hogy az apostolnak, János apostolnak meg kellett tanulnia, hogy ő, aki az igazság és szeretet szenvedélyes elkötelezettje, hát ezért a kettőért bizony szenvedni is kell. Emlékezünk arra, hogy Jézus azt mondta nekik ott a samaritánus eset kapcsán, hogy megihatjátok-e a poharat, amit én megihatok? És megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amivel megkeresztelkedhetek? Gondol a szenvedésre és a halálára. Azt mondják az apostolok, persze, igen, megihatjuk azt a poharat, és megszenvedhetjük azt a keresztséget. Na jó, hát amikor Jézust elárulták, akkor János kezdte érezni annak a kehelynek a keserűségét. Jézust elfogják, ugye, hát olvassuk, hogy János Péter követi ott a főpap házáig, ott Pétert, János viszi be a főpap házának az udvarára, mert rokonságban van a főpappal, és aztán látja ez a János is, Péter közben elárulja Jézust, János az ott valahol van, nem tudjuk, hogy pontosan hol, de valahol ott tartózkodik, látja, hogy mit csinálnak Jézussal, és kezdi megérteni azt, hogy mire is mondtam én azt, hogy megihatjuk ezt a poharat, megkeresztelkedhetünk ezzel a keresztséggel. Hát nem voltam én egy kicsit könnyelmű, hogy Jézusnak a szenvedéseit, az abzokban való részesülést így fölvállaltam, ilyen könnyedén. És aztán ő az egyetlen, aki ott van Jézusnak a keresztje mellett. Ő az egyetlen apostol, a többiek sehol nincsenek, ő ott van. Látja a keresztre feszítést, amikor felszögezik, látja, amikor az oldalába döfnek, hallja a gúnyolódást, amit Jézusra zúdítanak az emberek. És újra mondom, ugye, hát ez volt az, gondolhatta magába, ez az a keresztség. Ez az a pohár, amit nekem is meg kell innom, amit úgy fölvállaltam olyan könnyedén. Hát tényleg milyen könnyelmű voltam. Ő rá bízza Jézus az anyját, ott a kereszt alatt, hogy íme a te anyád, és íme azt mondja, te fiad. És olvassuk is az írásban, hogy ő gondot viselt Máriáról, illetve hát az egyház történeti hagyományok is ezt mondják, hogy János nem hagyta el addig Máriát, mindig a közelébe volt, amíg meg nem halt. De elvesztette Máriát is egyszer. Úgymond a pótanyját. De aztán olvassuk, ugye, hogy ő volt az első, aki a testvérét elveszítette, Jakabot, az első apostoli vértanú. A testvérét is elveszítette a tanítványtársak közül. Az elsőként. Aztán utána ugye mi történik? Szép lassan mindenki meghal. Az életüknek a delén halnak meg az összes apostolok, kivéve János. Már mindenki az Úrnál van, mindenki az üdvösségben van. János még itt van a földön. Ő él a legtovább, és végül ő az, aki nem hal meg mártír halállal. De nem könnyű dolog ez, testvérek. Akkor mindenki meghalt mártír halál, az összes barátom, az összes lelki testvérem, akit szerettem, aki közel állt hozzám. És akkor már mindenki az Úrrá van, csak én vagyok még itt. Ez nem olyan könnyű dolog. És hát azt olvassuk az írásban, hogy ő lett az efézusi gyülekezetnek a vezetője. Domitianus császár alatt, annak a Titusnak a testvére volt, aki Jeruzsálemet lerombolta 70-ben. Domitianus császár alatt nagy keresztény üldözések támadtak, és akkor száműzték ezt a Jánost is Patmosz szigetére. Kicsinke kis sziget volt. Ott élt ez az ember, hát vadon körülmények között, barlangba. Voltak olyan száműzöttek, éppen olvastam egy római császárnéről, akit száműztek egy szigetre, éhen halt, szerencsétlen, éhen halt a szigeten. Tehát az tényleg száműzetés volt. Nem szakácsokkal, meg nem tudom, luxus villába száműzték az embert, hanem barlangba azt csinálja, amit akarsz, vagy amit tudsz. Élj meg valahogy. Egy öreg ember volt már, ott élt, és ott írta meg aztán Patmosz szigetén a Jelenések könyvét. De Jelenések könyvébe is, testvérek, érdekes, hogy egy szó sincs arról, tulajdonképpen talán csak egy utalás, hogy szenved ez az ember. Ezt írja, hogy én János, aki néktek atyátok fia vagyok, társatok is Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében. A szigeten voltam, mely Pátmosznak neveztetik. Az Isten beszédére, Jézus Krisztus bizonyságtételeért. Tehát nem valami gonosz tettér űzték oda, hanem a Krisztus bizonyságtételeért. Ezért szenvedett azon a szigeten. De mondom, nem érződik ez a leveléből, hogy most ő ebbe elkeseredett volna, nem is halt éhen. Sőt, amikor könnyebbség jött, mert egy új császár került, akkor visszamehetett a gyülekezetébe, Efézusba. És azt olvassuk, hogy az öreg ember tényleg öreg volt már, mikor meghalt, az némelyek szerint 101 éves volt, valaki szerint már majdnem 120 éves volt, amikor meghalt. De olyan gyenge volt már az a végén, hogy úgy kellett elvinni a gyülekezetbe. De mindig kért, hogy vigyék őt a gyülekezetbe. És amikor elvitték a gyülekezetbe, akkor egy kedves szófordulata volt, amit állandóan ismételgetett. És ez volt a kedves szófordulata, hogy gyermekeim, szeressétek egymást. És akkor kérdezték, hogy miért mindig ezt mondogatod? Azt mondta, azért, mert ez az Úr Jézusnak a parancsolata, és ha ezt betartjátok, ez elég. Ez elég. Hát ez nekünk is hadd legyen most elég. Szeressük egymást, és szeressük az igazságot is. És tegye bennünk ezt a kettőt az Úr Jézus maga csodálatos, harmonikus egységbe. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsérünk, aki csodálatosan mutattad be, hogy mit jelent az igazságnak és a szeretetnek az egysége. Köszönjük te néked, hogy te voltál az, aki ezt elénk élted legtökéletesebben, legtisztábban, és köszönjük, hogy te voltál, aki János apostolt is erre tanítottad meg, és ő benne is úgy ragyog az igazság iránti elkötelezettség és a szeretet iránti elkötelezettség is. Köszönjük te néked, hogy ő benne ez a kettő olyan csodálatos egyensúlyba jutott a te lelked munkája nyomán, és köszönjük néked, hogy kész volt kettőért szenvedni is, és ezzel megpecsételni és megerősíteni mind az igazság, mind a szeretet valóságát. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy munkálkodj a mi szívünkben, hogy hasonlatosak legyünk hozzá, de elsősorban te hozzád. Látod, hogy milyen szélsőségek leselkednek ránk is, hogy vagy csak a szeretetbe megyünk, és az igazságot elnyomjuk, vagy csak az igazságot hangsúlyozzuk, és a szeretet szenved kárt. Kérünk, hogy bocsáss meg, ha valamelyiket megkárosítottuk, és kérünk, munkálkodj a mi szívünkben, hogy ne essünk egyik szélsőségbe se, hanem megtaláljuk azt a középső utat, az igazi aranyutat, az igazságnak és a szeretetnek az egységét a szívünkben, és segíts, hogy azt követni tudjuk a családunkban, a gyülekezetünkben, a közéletben, és mindenhova, hova viszel bennünket. Köszönjük te néked, hogy ma is tanítottál, és köszönjük, hogy mindezt elfogadhatjuk a te kezedből. Kérünk most téged arra, Úrunk, hogy szereteteddel vigasztald meg a közöttünk lévő betegeket, erőtleneket. Légy azokkal, akik gyászolnak, akik búcsúznak, vagy akik emlékeznek elvesztett szeretteikre. Kérünk téged, hogy légy közel hozzájuk ezekben a napokban és órákban. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk népünket, hazánkat. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a népet azzal, hogy hozzád térhet minél több tagja. Kérünk, világosítsd a te orcádat ezen a népen, és mutasd meg néki a te igazságodat, Úr Jézus, és vonzál magadhoz minél több embert, és ments ki minket ebből az iszonyú lelki, szellemi romlásból, amit erőt vesz ezen a nemzeten. Könyörülj meg, kérünk, és tekints reánk ebben a dologban. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Kérünk, áld meg az Isten tiszteletünk további részét, az úrvacsora osztásunkat is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, aki elkészítette magát, és méltó ide az Isten kegyelméből, szeretetéből azt várjuk az Úr asztalánál. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Február 23-án csütörtökön presbiteri gyűlést is tartunk este 7 órakor. Hirdetem a testvéreknek még az 1%-ot, aki még rendelkezhet adója 1%-a felől, kétszer 1%-a felől, úgy az egyházunknak, mint gyülekezetünk valamely alapítványának is fölajánlhatja azt. Végül pedig hirdetem, hogy most emlékezünk Barancsi Lajos halálának 15. évfordulójára, és emlékezünk az ő fiának, Barancsi Zoltán halálának 1 éves évfordulójára. Aki itt van még a családból, az Barancsi Lajosnak a felesége, illetve Zoltánnak az édesanyja, Barancsiné Ilonka néni. Isten vigasztalását kívánjuk, és az ő erejét kívánjuk most ezekben a nehéz időkben Ilonka néninek is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, az istentisztelet első részének lezárásaképpen, illetve már az úrvacsorára készülve a 438. énekünknek 6. és 8. versét énekeljük el. 438. ének 6. és 8. versét. A 6. vers így kezdődik: szállj le most a mennyből életnek kenyere. Aki nem kíván részt venni az úrvacsorosztáson, az ének eléneklése után elmehet, akik pedig szeretnének részt venni, azokat szeretettel látjuk az úrasztalánál.